estét kívánok, és ismét örömmel köszöntöm Önöket a Katolikus Egyetemi Lelkészség ma esti előadásán. Bizonyos szempontból talán mondhatom, hogy a 3 héttel ezelőtt megkezdett téma folytatódik ma este, akkor, amikor a értékválsággal küzdő Európának egy olyan szegmensét tárja elénk az Atya, amiről talán találkozunk vele, de talán ilyen visszafoglaló módon eddig nem hallottunk. Ez pedig a keresztény ellenesség, ami Európában is tapasztalható. Át is adom most mit szó.
Jó estét kívánok mindenkinek! Örülök, hogy most is eljöttek, meg vannak új arcok is az előző előadáshoz képest. Mai alkalommal a múltkor megkezdett témánkat szeretném egy kicsit továbbvinni, vagy más szempontból bemutatni. Ennek a tavaszi szemeszternek a témája keresztény Európa mítosza. És az első alkalommal egy kicsit azt jártuk körül, hogy mit is jelent az európai kultúrának a válsága, milyen okai vannak, mik húzódnak mögötte, amit mondjuk válságként tapasztalunk, ennek milyen jelei vannak, és kis ok nyomozást végeztünk az előző alkalommal, és próbáltam arra rámutatni, hogy hol találjuk meg az okokat, mert hogyha azokat megtaláljuk, akkor van esély a javításra is. Mai előadásomnak a bibliai mottójaképpen az első korintusi levél 12. fejezet 26-os versét választottam. Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele. És ha tiszteletben van rész az egyik tagnak, mindegyik örül vele. A napokban kaptam egy e-mailt, ahogy hát az e-mail írója arról írt, hogy szerinte nem annyira indokolt ez a téma, mert hogy a Ferenc pápa nemrégiben a Times magazinnak a év embere lett, és hogy akkor okafogyottá válik az a téma, hogy keresztény ellenesség. Ugye ez akkor igaz lenne, hogyha még egy ilyen magazinnak a feladata az lenne, hogy keresztény ellenes cikkeket írjon, mert a kereszténységet támogatja, de hát nem ez a magazinnak a feladata, meg nem is origója ezeknek a keresztény ellenes megnyilvánulásoknak. Magyarul, hogyha ők megválasztják a évemberének az olvasóközönség a pápát, az még nem azt jelenti, hogy nem lenne ez a probléma jelen Európában. Illetve nyilván azt is hallani, meg talán többen is találkozunk ezekkel a gondolatokkal, hogy hát a Ferenc pápa mennyire haladó gondolkodású, és hogy milyen barátian nyúl a nagy vallásoknak a kérdéseihez, illetve a nagy vallásoknak a vezetőivel is bátran találkozik, vagy éppen üzen nekik, és egészen formabontó gondolatai vannak a békesség, vagy a kiengesztelődés témájában is a nagyobb vallásokkal, amik mondjuk a kiengesztelődéseknek a szükségessége ott érhető tetten, hogy hát azért a kereszténységgel nem mindig békésen élt együtt az iszlám vallás, vagy éppen a zsidó vallás, sal is voltak konfliktusai a kereszténységnek, illetve fordítva is igaz ez. Ahogy készültem erre az előadásra, Györfi Károlynak a könyve került a kezembe. 2015-ben jelent meg neki tavasszal, egy évvel ezelőtt a Keresztény üldözés a 21. század elején című könyve. Keresztény üldözés a 21. század elején. 6 kiadás élt meg ez a könyv azóta. Elég sokat mond talán, hogy, ja, és nem 50 példányban jelent meg egy-egy kiadás során a könyv, hogy ennek a témának, hogy is mondjam, van piaca, vagy hát van olvasó tábora. A szerzőről röviden annyit mondanék, hogyha már egy forrásként használtam a mai előadásomhoz, hogy egy nyugdíjas vegyészmérnök, Óbudai Evangélikus Közösségnek a felügyelője. Ahogy a könyvét bemutatja, meg a könyvbemutatókon is el szoktam mondani, de egyébként a bevezetőben is szerepel ez, hogy az ötlete ennek a könyv megírásának onnét fakadt, hogy 2012. januárjában az Európai Parlamentben Magyarországgal kapcsolatosan vitanapot tartottak, ahol kormányfő beszédjében elhangzott, hogy a keresztény álláspont az egy európai álláspont, és hogy a keresztény értékeknek a védelme az egy európai kiállást is jelent. Hogy bár lehet, hogy a másik oldal van többségben, akik a keresztény értékeket nem tartják fontosnak, de ettől az még európai, és ettől még az tartható. Ez volt az ihletője ennek a könyvnek, és nagyon érdekes egyébként, ajánlom a kedves figyelmükbe ezt a könyvet kézbe venni, mert a szerző egyedülálló módon, magyar nyelven legalábbis egészen biztos, hogy egyedülálló módon, kontinensenként mutatja be a kereszténységnek az állapotát és a keresztényeknek a helyzetét. Azért is izgalmas ez, mert hát a legelején már, ahogy ezt a bemutatást elkezdi, vagy fölvezeti, tesz egy nagyon izgalmas ilyen distinkciót, különbségtételt. Azt mondja, hogy külön kell választani a keresztény üldözést a keresztény ellenességtől. Keresztény üldözés az, amikor valakit hát életveszélyesen üldöznek a hitért, vagy úgy is mondhatnám, hogy aki a hitét megvallja, az konkrétan akut életveszélyben van azzal, hogy ő vasárnap elmegy a Szent Misére, vagy éppen Isten tiszteletre, hogyha protestánsról van szó. A keresztény ellenesség az pedig egy attitűd, amivel akár munkahelyen, vagy akár politikai területen találkozik az ember. Ezzel a gondolattal lehet vitatkozni, mert által nagyon tisztelt Balassi Balázs atya, ferences atya, nagy lelkiíró, Sümegen szolgál. Ő úgy beszél a keresztény üldözésről, mint aminek három válfaja van. Azt mondja, hogy van a véres keresztény üldözés, aminek azért napjainkban is nagyon sok hát, tanújele van, majd hivatkozni fogok a OIDC-nek a adataira. 2015-ben több mint 7000 áldozata volt a keresztény tanúságtevőkről, 7100-an, több mint 7000-en adták életüket Krisztusért. Amikor véres keresztény üldözésről van szó, akkor nyilván tudjuk, hogy a közel-keleti országokra kell leginkább is Afrika egyes országaira gondolni, de a felmérés, amit egyébként nem csak ez a bécsi kutatóintézet, ami a keresztény ellenes intoleranciát és diszkriminációt mutatja, hanem egy holland alapítású, de amerikaiak által pénzelt Open Doors-nak a számadatai is alátámasztanak, hogy bizony mérhető 50 olyan országban a keresztényeknek az üldözés, ahol finomabb vagy éppen egészen kézzelfogható módon történik a keresztényeknek az üldözése. Ami azt jelenti például az első számú ilyen ország az Észak-Korea, ahol egy akár a Szentírásnak bármelyik könyve, hogyha valakinek a tulajdonában van, az egy életfogytig tartó börtönbüntetés, jó esetben, ha nem azonnali halál. Aztán néhány afrikai ország követi, majd pedig a közel-keleti országok között elsően Szíria áll ezekben a felmérésekben, hogy a legtöbb áldozat, legtöbb vértanú, melyik országban van, illetve a bebörtönzések, milyen szigorral történnek, ezen számadatok és mutatók alapján készíti el ez az Open Doors ezt a kimutatását, ahol a tabellát Észak-Korea vezeti. A véres keresztényüldözés mellett Balassi Balázs, aki még megkülönbözteti az adminisztratív keresztényüldözést. Ugye ennek sokféle módja lehet. Hát egyszerűen olyan államoknak a berendezkedésében, ahol mondjuk olyan filozófia irányítja akár az államot, vagy egy olyan politikai kurzus irányítja az országot, ahol a keresztény értékek nem számítanak, illetve direkt azzal ellen megy a politikai kurzus, akkor hát akár a munkahelyek betöltésében, akár bizonyos szociális ellátásokban is hátrányt szenvednek azok, akik kereszténynek vallják magukat. És akkor emellett még létezik Balassi Balázs atyának a distincióiban a politikai keresztény üldözés is. Minden esetre én most ezt a Győrfi Károlynak a distincióját szeretném ebben az előadásban követni, aki azt mondja, hogy különbség van a keresztény üldözés és a keresztény ellenesség között. Én mind a kettőre szeretnék példákat hozni majd ebben az előadásban, ami nem csak a világból szeret példák lesznek, hanem a mi kis kontinensünknek a példái vagy eseményei. Nero, Domitianus, Trajanus, vagy Septimus Severus, Decius, vagy Valerianus, vagy Diocletianus, mondom, ezek a nevek sokunknak azért egybefonódnak az első három századnak a véres keresztény üldözéseivel, amelyek hát jellemezték a római birodalmat. Amikor a római birodalomnak a keresztény üldözéséről beszélek, akkor valójában egy olyan korszakra szeretnék utalni, ami egy lezárt korszak, amit egészen világosan nem túl régen megünnepelt milánói ediktumnak a kibocsátása 313-ban volt, hogy a szabad és nyilvános vallásgyakorlatot engedélyezett a keresztények számára. Azt mondhatnánk, hogy Európában, vagy legalábbis az akkor ismert világban megoldódott a keresztény üldözés és a keresztények számára, akkor ez a történet lezárult, ami az előbb említett hírhedt császároknak a véres keresztény üldözését jelentette. Azonban, hogyha figyelmesek vagyunk akár a 20. század történelme kapcsán, akár a 21. századnak a napi eseményeit körültekintően vizsgáljuk és olvasgatjuk, akkor kiderül, hogy nem pusztán csak keresztény ellenességről lehet beszélni, vagy keresztényekkel szembeni magatartás formákról, vagy megnyilvánulásokról, hanem hasonló keménységű keresztény üldözésről, mint amit az első három században tapasztalt az emberiség, legalábbis a világ keresztény fele. Ez Konstantinusnak a szobra, amit pedig még beszerettem volna az előbb mutatni, csak nem jó sorrendben tettem. Az első században, hogy hogyan terjedt el a kereszténység, gyakorlatilag a világnak az akkor ismert része, úgy is mondhatnám, hogy nagy rész keresztény volt, vagy döntő többségében keresztény volt, ami a római birodalmat fette le, amire most én elsősorban gondolok, és arra gondolnánk, hogy hát akkor ez úgy megoldódott. Ez akkor Európában egy megoldott kérdés volt, innétől a keresztényeknek a szabad vallás gyakorlata. Mai előadás talán arra fog majd példákat hozni, hogy a világ számos országában sajnos véres és áldász keresztény üldözés zajlik. Ennek a kis térképét is szeretném megmutatni. Ez a 2016-os adatok, ez az Open Doors-nak a felmérése. A piros országok azok, amik, ahol a legkeményebb keresztény üldözés folyik. Talán nem tudom különleníteni, Észak-Korea, ahogy említettem, az első, Irak a második, Eritrea, Afganisztán, Szíria, Pakisztán, ezek amik a piros sávban vannak. Amikor erről beszélek, akkor azt mondanánk, hogy hát nem jutottunk túl azon az első három századon, amiről azt gondoltuk, hogy a milánói ediktum az egy végső megoldást adott. Azt látjuk, hogy ez a krisztianofóbia, ami a akkori római császárokat is jellemezte, a keresztényektől való félés, vagy aggódás, vagy az ő rohamosan növekvő hívő létszámuk megijesztette, hogy a birodalom számára hogyan lesz tartható majd a császárkultusz. Ugye ez vezetett egészen odáig, hogy a véres keresztény üldözések, azok hát sajnos az említett császárok idejében sok-sok sok százezer keresztény vérét jelentették. Úgy is mondhatnánk, hogy az induló kereszténységnek nagyon sok vértanúja volt. Második János Pál pápa 20. századot úgy jellemezte, hogy a 20. században összességében több vértanút adott az egyház, a keresztény üldözések során, vagy éppen a munkatáborokban, vagy éppen koncentrációs táborokban, vagy politikai foglyokként, mint az első 19. században összességében, aminek a száma tovább növekszik. Ugye a kontinensünkön most már egyre kevésbé tabu téma a másoknak a vallási meggyőződése. 2012-es adatokat szeretnék néhányat hozni, amely év elég jelentős volt a keresztény intolerancia, illetve diszkrimináció tekintetében. Néhány országnak hát egy-két beszédes történetére szeretnék csak hivatkozni. A francia Direct 8 TV csatorna a húsvét idejében az utolsó vacsorát figurázta ki egy ilyen parodiás műsorban. Németországban pedig egy kulturális központnak a bejárata fölé egy Jézust ábrázoló karikatúrát helyeztek el, ami azt gondolom, hogy joggal váltotta ki a keresztényeknek a nem tetszését. Svájcban odáig mentek, hogy 2012. decemberében, advent időszakában egy olyan tárlatot nyitottak meg Lucernben, amelynek az volt a sugallata, hogy eljátszanak azzal a gondolattal, hogy mi lett volna, ha Krisztus is támogatta volna melegeket. Aztán Szerbiában az Ecce Homo című fotókiállításon ugyanebben az évben Jézus lehetett megcsodálni, mint egészen botrányos orgiáknak a részévé rakták be az ő alakját is. Szóval ezek olyan tapintatlanságok, meg egy olyan, úgy is mondhatnánk, hogy durva támadások különböző európai országok kultúrájából, francia, német, svájc, szerb országoknak a kultúrájából, amire azt mondhatnánk, hogy hát erre azért fel kell hördülni. Hát ennél is kisebb dolgokra is felsziszennek, hogyha más nagyobb világvallásnak a követőit éri sérelem, hitbeli sérelem, akár a zsidókra, akár pedig a muszlimokra gondolunk. És miért ekkora tapintatlanság, vagy úgy is kérdezhetném, vagy úgy is felrakhatnám a kérdést, hogy miért ilyen nagy az intolerancia keresztények ellen egy keresztény Európában? Hát azért, mert a keresztény Európa, úgy is mondhatnám, az első előadásban erről igyekeztem beszélni, hogy nevében vagy névleg keresztény. És a nagy többség az lehet, hogy hát adminisztratív szempontból, hogy Lajstrom szerint keresztény, mert lefolyt rajta a keresztvíz, és tényleg meg van keresztelve, de ugyanakkor elenyésző kisebbséget jelent Európában azoknak a létszáma, akik hát a hitüket azt úgy is vállalják, hogy akár egy munkahelyi konfliktusban is fölvállalják, hogy esetleg ezért ők akkor, mert keresztények nem tölthetnek be bizonyos feladatkort orvosként, vagy nőgyógyászként, vagy éppen politikusként, vagy éppen önkormányzatnál nem dolgozhatnak. Spanyolországban például önkormányzatnál olyan személyek nem dolgozhatnak, akik elzárkóznak attól, hogy melegpárokat összeadjanak, mert ugye a spanyol törvényhozás engedélyezte számukra a házasodást. Szóval meg lehet kérdezni, hogy hogyan lehet az, hogy a többséget diszkriminálják Európában. De a kérdés az nem helyes, mert hogy sajnos a többség az csak névleg keresztény, és ilyen értelemben a névleges keresztények nem szenvednek hátrányos megkülönböztetést, mert úgy is mondhatnám, hogy ők úsznak az árral, vagy mondjuk mégis csak nagy hit van, és önkritikát és bűnbánatot gyakorolva úszunk az árral, fogalmazok pontosabban. És sokkal kisebb azoknak a száma, akik hát a kereszténységnek a legkeményebb elvárásainak is megfelelnek, és ezt tűzön-vízen keresztül vállalják mindenki előtt, családban és munkahelyen, társadalom előtt is. A kereszténység helyzetét, ha nézzük a kontinensünkön, akkor fogunk igazi megoldásokat, meg akkor tudjuk magát a helyzetet is jól feltárni, hogyha nem csak magát a kontinenset nézzük, hanem egy kicsit nagyobb távlatot is veszünk, vagy is mondhatnám, felkapaszkodunk a helyre, amit azért a látószögön kitárul egy kicsit. Nagyobb a spektrum, ahonnét az információt begyűjtjük. 2,2 milliárdan az összlétszám a keresztényeknek a Földön. A több mint 7 milliárd emberből 2,2 milliárd vallja magát kereszténynek. Itt a mindenféle keresztény szabad egyháztól, az ortodoxián keresztül, a protestáns egyházoktól, a római katolikusig beleértve mindenkit beleszámolunk. A pontos adatok, amit az Open Doors is közöl, meg az a forrás, amire ez az előadás támaszkodik, azt mondja, hogy akut életveszélyben közel 400 ezer keresztény van jelenleg 2016-ban. A kicsit bátrabb becslések 1,5 millióra teszik számukat. Ahogy említettem, különbség van a keresztény üldözés és a keresztény ellenesség között. Nyilván, amikor már 1,5 millióról beszélünk, akkor kicsit a keresztény ellenességből is egy bizonyos területet, ahol akár az adminisztratív területen, vagy akár a megélhetési nehézségeket jelentő módon jelenik meg ez a fajta adminisztratív keresztény üldözés, vagy keresztény ellenesség, hogy valaki emiatt elveszíti a munkáját, az egzisztenciája válik problémássá, és emiatt muszáj elhagyni akár a szülőföldjét, vagy akár azt, ahol addig ő dolgozott, vagy a családjával élt. Ezt is ide sorolják, akik kicsit bátrabban számolnak. Talán a sajtót, ha figyeljük, nem közömbös a sajtónak a szerepe, amikor a keresztény ellenességről, illetve a keresztény üldözésről van szó, hiszen a keresztényeket ért atrocitások, akár üldözésről, akár ellenességről legyen szó, sokszor a sajtóban nem történik róluk említés. Ha arra gondolunk, hogy a 2015-ben, amikor 21 kopt keresztényt kivégeztek brutális módon, hogy sok sajtóorgánum le sem hozta ennek a hírét. Talán elsőként a Vatikánnak a honlapjáról lehetett erről értesülni. Azt gondolom, hogy nem egy szokatlan dologról van szó, inkább egy általános dologról, hogy a médiában ritkán válik témává a keresztény vértanúknak a sorsa, vagy éppen az életáldozata. Ami azért is problémás, mert finoman szóval is úgy lehetne mondani, hogy elhallgatás, vagy elfedésem ezeknek a híreknek. Modernkori keresztény üldözésnek sajnos nincsen még szakirodalma. Hogy említettem, hogy amiből én most a mai előadásomnak készültem, hát nem mondanám, hogy a szakirodalomnak számít, minden esetre egy lelkes, illetve a keresztény hitét komolyan vevő ember, akinek nagyon sokat számít a keresztény testvéreinek a vértanúság, a tanúságtétele. Ő utána járt, és ebben a keresztény üldözés a 21. század elején című könyvében gyakorlatilag elintárja az ő hitvallásukat és a sorsukat. Egy másik könyvet is szeretnék a figyelmükbe ajánlani. Múltkori előadásban már említettem József Weilernek, egy amerikai zsidó vallású jogásznak, illetve politológusnak a könyvét, Keresztény Európa, ez a címe a könyvének. A kereszténységre való hivatkozásnak a kérdése vezeti ezt a könyvet erre a kérdésre, hogy a kereszténységre lehet-e hivatkozni Európában. Erre a kérdésre akar válaszolni zsidóként és amerikaiként. Egyébként önmagában is érdekes ez a könyv, mert hogy nem arról van szó, hogy egy nagyon buzgó keresztény megvédi a saját hitsorsosait, hitközösségének a tagjait, hanem nem lehet azt mondani, hogy elfogult, mert amerikai, meg az sem lehet, hogy vallásilag elfogult, hiszen zsidó vallású kereszténységre való hivatkozás kérdése az Euró, európai kontinensen, az Uniónak az alkotmány tervezetében. Ez volt ennek a könyvének az ihletője. Így fogalmaz a könyv bevezetőjében. A könyv egy bizonyos, nem megfelelő helyzetet elemez, és ennek alapján egy víziót vázol fel. A keresztény Európa egy megfelelő fogalmát. Arra kívánok választ adni könyvemben, hogy amikor Európa kereszténységre hivatkozik, akkor valós igényét jelenti be a világ előtt. Vagyis a keresztény tradíció ennek a kontinens történetének a része. Vagyis, hogyha ezt elutasítja bárki, akkor igazából a története válik hamissá ennek a kontinensnek. Amikor Weiler ebben a könyvében leírja már 2003-ban, hogy a keresztény ellenesség, ez a krisztianofóbia, keresztényektől való félelem, vagy ez a legalábbis beteges félelem, fóbia, ez ugye eluralkodik a liberális szellemnek a zászlaja alatt. Ő azt mondja, hogy Európában már keresztény gettóról is lehet beszélni, amelyet van, ahol csak külső, de van, ahol belső falak is határolnak. Amikor valaki arra tesz, vagy olyan irányba tesz erőfeszítéseket, hogy az alkotmányos értékeket úgy védje, hogy közben a keresztény értékeket támadja, az alkotmányos értékeket, mármint ami a szabadságot jelenti, meg a, hogy egy valláshoz, egy államnak a berendezkedése nem akar tapadni, az államnak és az egyháznak a szétválasztása, ezt hivatott ez a kis kép is talán illusztrálni, hogyha erre hivatkozunk, akár egy alkotmányban, akár bármilyen politikai megnyilatkozásban, ez azért veszélyes, mert egy olyan kontinensen tesszük ezt, ahol minden arról szól, hogy valamiképpen az a állami berendezkedés, vagy a törvényeink, vagy a jogrendszer, ezek mind összefonultak valamiképpen a kereszténységnek a tanításával. Ha tisztelni akarjuk az alkotmányos értékeket, akkor a kereszténységre, vagy az Istenre való hivatkozás felvétele az alapjogi karta, vagy az európai alkotmánytervezet preamblumába egyenesen lehetetlen. De sokan így vallották ezt annak idején. Hogyha azt akarjuk, hogy alkotmányosan értékessé válik egy-egy szöveg. Na most, ez a Weiler zsidóként és amerikaiként azt mondja, hogy az európai alkotmány kontextusában az Istenre és a kereszténységre való hivatkozás, a vallásra való utalás nemhogy nem zárható ki, hanem egyenesen nélkülözhetetlen. Mert világnézetileg semleges állam nem létezhet. Van egy ilyen agnosztikus felfogás, hogy egyszerre kell a vallástól szabadnak lenni, és egyszerre kell megadni azt a jogot, hogy valaki megkapja a szabadságát ahhoz, hogy a vallását gyakorolja. Tehát vallástól való szabadság és a valláshoz való szabadság. Most a kettő az egyszerre nem működik. Mert ha valaki megadja ebben az agnosztikus, vagy kevésbé vallásos, vagy a keresztény értékeket félretevő gondolatrendszerben megadja az elsőbséget a vallástól való szabadságnak, akkor igazából megrövidíti a történelmét, vagy megfosztja a történelmét a keresztény értéktől, és egy nagy részét kihasítja Európa történelmének. Na most, ha valakinek meg megadjuk a valláshoz való szabadságot, akkor a vallástól való szabadság sérül. Igazából ez egy komoly dilemma, hogy egyszerre hogyan lehet a vallástól való szabadsághoz való jogot megadni, és a valláshoz való szabadságot garantálni egy-egy szövegtervezetben. Olyan volna ez a dilemma, mintha úgy döntenénk, hogy a pozitív alkotmányokban csak a vallástól való szabadságjogát biztosítjuk, a valláshoz való szabadságot azonban nem. Végül is Weiler így fogalmazott, amikor a könyvében előre vízionálta a Európai Unió preambulumának ide vonatkozó részét. Nagyon érdekes, hogy ahogy erre az előadásra készültem, számomra legalábbis roppant érdekes volt, hogy először ez a keresztény ellenesség, vagy a keresztény üldözés Európában című téma az Uniónak a fővárosában, Brüsszelben 2011-ben került először porondra. Ez volt az az év, 2011, amikor először szóba hozták ezt a témát, hogy van ilyen Európában, vagy lehetne róla beszélni. Ez 2011 volt. Ekkor az Európai Parlamentben hívtak össze egy ilyen kerekasztal beszélgetést, ahol a Vatikán is képviseltette magát, és a konferenciát egy zsidó ember nyitotta meg, Amerikából Joseph Weilernek hívták, és ő mondta az első konferencia nyitó beszéde, és az így fogalmazott ebben a bevezetőiben. A keresztényeket üldözik a világban, és ez felháborító. Európában is üldözik, ne feledjük, Európa is a világ része. Csak itt Európában ez az üldözés finomabban jelenik meg. Sokkal inkább bújtatottan a társadalomban elrejtve. Amikor Bécsben megalapították ezt a keresztény ellenes intoleranciát és diszkriminációt kutató intézetet, akkor az volt a célja ennek az intézet alapításnak, hogy azokat a bejelentéseket lehet ennél az intézetnél, a honlapjukon keresztül, elérhetőségükön keresztül megtenni európai polgároknak, azokat a bejelentéseket, amik a keresztény hitük gyakorlása során, mint negatív tapasztalat hát érte őket, hogy akár kigúnyolták őket, vagy hátrányosan megkülönböztették őket, vagy bármilyen atrocitást kellett elszenvedniük a hitük miatt. Amikor ez a konferencia ott 2011-ben Brüsszelben megvalósult, akkor ezekről a nagy eseményekről számoltak be. Először is egy horvát eseményt hoztak szóba, amikor is egy egyetemi tanárt bíróság elé állítottak, és el is ítéltek azért, mert az egyháznak az álláspontját egyetemi tanárként képviselte az egyetemen, mármint a házassággal kapcsolatosan és a homoszexualitással kapcsolatosan. Hogy értsük a témát, tehát azt mondta, hogy nem lehet homoszexuálisoknak házassággal egyenértékű párkapcsolatot élni, illetve azt nem lehet az egyház által megállapítani, mert hogy a Jóisten egy férfi és egy nő életükre szóló szövetségét hívja házasságnak, és az egyház is ezt hirdeti. Aztán felidézték annak a légi kísérőnek az esetét, aki a British Airways-nek a egyik járatán utazott, illetve dolgozott, kísérve az utasokat, és a nyakláncán volt egy kereszt medálként. És ugye a British Airways-nek a vezetés arra kötelezte, hogy ezt a medált távolítsa el, mert a utasok visszajelzése alapján ez őket a szabad vallás gyakorlatukban gátolta. És még nem volt hajlandó ezt a nyakláncot levenni, és ugye a munkahelye emiatt úgy határozott, hogy megválik tőle. De talán ugyanez a példa, csak a Norvégiában egy kicsit, hogy is mondjam, kettes fokozatban. A norvég közszolgálati televíziónak volt egy ismert és aztán elég kedvelt műsorvezetője, aki egy 1,4 cm még kis keresztem a nyakában, hát a híradót vezette, és a helyi muzulmán közösségnek a tagjai telefonáltak be a TV szerkesztőségébe, hogy tiltakoznak, mert hogy a nyakláncon lévő medál sérti az iszlámot. És a TV csatorna, mivel hogy semleges kell, hogy legyen, ezért kizárták a szerkesztőségből ezt a bemondót. A másik, amiről még szeretnék szólni ezen példák után, ami végül is mindegyik esetben ott van, ami a közös nevező, vagy a legnagyobb közös osztó. Hát, hogy vannak, akiket zavar, sért a keresztény szimbólum Európában. Vannak, akikettől van olyan ember, akit a másik keresztény hitvallása, vagy a másiknak a vallásgyakorlata felháborít, dühít, vagy az ő saját szabadságát úgy tapasztalja, hogy korlátozza. Ezekkel mi nehezen tudunk mit kezdeni. Hát konkrétan, hogyha emögé nézünk, akkor egy olyan kérdéshez jutunk el, és én kicsit erről szeretnék most beszélni, ami az iszlám világához vezet már. Az iszlám világában, hozzáteszem, nem vagyok iszlám szakértő, az iszlám világában van egy olyan törvényszerűség, hogyha mi egy arab országba utazunk, akkor ott muszáj nekünk betartani az ottani törvényeket. És ha egy arab országból valaki Európába érkezik, akkor is nekünk európaiaknak muszáj betartani az iszlám törvényeket. És miért van ez? Mert egyedül Isten ad törvényt, ezt mondja az iszlám felfogás. Az európai törvények azok emberek törvényei, tehát magyarul azok az ő szerintben semmisnek számítanak. Vagyis ők nem tartják meg, sőt kifejezetten semmibe veszik. Vagyis amikor arról van szó, és kicsit visszautalok arra, hogy Ferenc pápa az évembere, vagy hogy most más világvallású képviselő is esetleg sztárolják a Szent Atyát, az még önmagában sokan nem jelent. Mert valójában, amikor arról beszélünk, hogy mi arab országba megyünk, ott is az ő törvényüket kell betartani, meg ha ők jönnek ide, akkor is mi az ő törvényüket tartsuk be, akkor hát itt hol van a kölcsönös tisztelet? Ugye szoktunk erről beszélni, mi a katolikus egyházban és a nagy világvallások felé, meg ezt a második vatikáni zsinat, a Nostra Aetate dokumentumban meg is fogalmazta, hogy hát az alapállásunk az a kölcsönös tisztelet. Bennük is a kinyilatkoztatott vallásnak a követői tiszteljük, akikhez szólt az Isten, ugyanúgy, mint a zsidókhoz, mind a három nagy vallásnak, a keresztény, a zsidó és az iszlám vallásnak a közös ősatja hitben, Ábrahám. Csak hát a kölcsönös tisztelet az ő részükről azt jelenti, hogy mindig mi tartsuk be az ő törvényeiket. A pápa, amikor először azt nyilatkozta, hogy a keresztények fogadják be a menekülteket, az iszlám követőket is, tehát a muzulmánokat is, meg a plébániák is, akkor a szaudarábiai főmufti is ezzel párhuzamosan adott egy nyilatkozatot. A nyilatkozat az pontról pontra vette a pápának azt az urangyala beszédjét, amikor ebben az urangyala beszédben először szólt a pápa, először a plébániákhoz, a szerzetes közösségekhez, majd európai keresztényekhez, hogy nyissák meg az otthonaikat és fogadják be a menekülteket, vallást és hovatartozásra való tekintet nélkül, akkor ez a szaudarábiai főmufti is egy levelet adott ki, hogy ne fogadják el ezeket a megnyíló házakat, vagy ha befogadják, azzal a céllal, hogy azt meggyalázzák az ott lévőket, vagy legalábbis akik keresztény hitből teszik mindezt, hogy ott éreztessék velük, amit úgy mondunk, hogy keresztény ellenesség. Hát értse mindenki a saját nyelvén, hogy ez mit jelenthet. Minden esetre a tolerancia nevében Európa az intoleranciát engedi be. Röviden összefoglalva, amit szerettem volna ennek kapcsán elmondani, hogyha a muzulmánok európai befogadásának kérdését vizsgáljuk. Egy érdekes statisztikai adattal találkoztam nem túl régen, 1915 és 2015 között 20%-kal nőtt a magyar népesség. 1915-ben 8 millióan voltunk, most 9,7 millióan vagyunk Magyarországon. Ez a 20%-os növekedés jelent 100 év alatt. az arab országokban ugyanez alatt az idő alatt, tehát 1915 és 2015 között 900%, 900. Többször megnéztem ezt az adatot, nem tévesztettem el. Mi 20%-kal, és egy átlagos növekedés Európában ez az elmúlt 100 évben, ők pedig 900%-kal növekedtek. Amikor erről beszélek, akkor a kezemben van egy olyan adat is, amikor néhány héttel ezelőtt az iszlám vallásnak egyik ismert lengyel professzora tartott előadást az iszlamizáció folyamatáról Európában. Ő így fogalmazott, hogy mai adataim szerint, ezek a mai adatok, 55 millió muszlim él a kontinensünkön. Ez Európa népességének 10%-a jelenleg. Mi 20%-kal, ők 900%-kal növekedtek az elmúlt 100 évben. A legnagyobb számban Franciaországban élnek, ott 7 millióan, aztán Németországban, Egyesült Királyságban élnek, még nagyobb létszámban. Egy érdekesség, Franciaországban a második legnagyobb vallás, amelyet a katolikus egyháznak a leányaként volt ismert Európa történelmében, a második legnagyobb vallás az iszlám. Londonban pedig több a muszlim, mint az anglikán. Vagyis Londonban a vezető vallás, hogyha a városnak a vallásföldrajzi térképét valaki kézbe veszi, akkor az a muszlim vallás. Tolerancia nevében Európa az intoleranciát engedi be. A 57 muzulmán országban jelenleg a világban érdekesség, hogy egyikben sincsen vallásszabadság. Nem tudom, mennyire tudjuk, hogy a muzulmán hit szerint, hogyha valaki elhagyja a vallását, arra halálbüntetés vár. 2009-ben jó pásztor nővéreknél töltöttem 2 hónapot Münchenben, vannak ők. Ők azzal foglalkoznak, egy intézetük van, direkt olyan nők számára, anyák számára tartják fönn ezt az intézetet, ezek a jó pásztor nővérek, akiknek muszlim férjük van Németországban, néhány ilyen nő azért akad. Németországban ugye a II. Világháború után rengeteg török vendégmunkással lett föltöltve a férfi társadalom hiányzó része Németországban, és hát nagyon sok olyan nő vált földön futóvá Németországban német nőként, akit hát halálra üldözött a férje. Mondjuk már nehezen tudta európaiként elviselni egy második, harmadik vagy negyedik feleség, vagy akár amit így nevezünk, hogy erőszakos iszlámosítás, akár családban is. És ezekkel a nőkkel foglalkoztak ezek a jó, foglalkoznak ma is ezek a jó pásztor nővérek. Külön rendőrségi erősítése van ennek a háznak, illetve birtoknak ott München területén, mert hát ők komolyan veszik, ha valaki elhagyja a muzulmán vallást, még akkor is, hogyha korábban ő keresztény volt. Tehát halálos fenyegetés, hogy brutális kínzás, ez nem ritka. Egyébként nem csak ilyen esetben fordul elő Európában, hogy keresztényeket is megfenyegetnek. Amiről még szeretnék szólni, Andy Bulárnak az egyik előadás, amit ő 2008-ban tartott, a Magyar Jezsuita Rendtartománynak a meghívására, az iszlamizálódásnak a veszélyeiről. Az iszlámnak és a kereszténységnek a fel-fellángoló ellentétéről beszélt, és egy olyan víziót mutatott be, amelyben kiderül, hogy az iszlám az nem csupán vallás, hanem egy politikai rendszer is, vagy egy, hát egy berendezkedés, társadalom, mindenképpen olyan valóság, ami a kultúrákat igyekszik egyesíteni, de olyan értelemben, hogy ott az iszlám legyen a meghatározó. Az iszlámban szétválaszthatatlan az, amit Európa már szétválasztott, az egyház és az állam. Amikor Anni Bulád ezt az előadást megtartotta, akkor Afrikáról 2008-ban úgy beszélt, hogy 640-től fogva ez a iszlámosítás megtörtént, tehát Észak-Afrika, ami a katolikus egyháznak, vagy a kereszténységnek a legerősebb, legstabilabb bástyája volt, az mind ugye erőszak által az iszlám hitvet ért, és Bulát, hogyha így fogalmazott, hogy hát akár hasonló dolog várhat Európára is, mint Észak-Afrikára 640-től. Második Hassan Marokkó volt királyom, így nyilatkozott a francia televízióban, természetesen Marokkó királya, muszlim. Az iszlámban szétválaszthatatlan az egyház és az állam. Muzulmányaink soha nem fognak beilleszkedni semmelyik európai társadalomba, mert nem ez a cél. Ugye vannak, akik ezt kicsit burkoltabban mondják, hogyha magánvéleményet elmondhatom, ez nem a Római Katolikus Egyház hivatalos véleménye, például én elég szkeptikus vagyok a Törökország EU csatlakozása kapcsán, mert sem kulturálisan, sem történelmileg, sem vallásilag, sem földrajzilag nem tartozik Európához, és kereszténységnek volt néhány évszázados problémája már a törökökkel, és most mindezt meghívással elintézni, hát fölér egy öngyilkossággal is. Az igazi megoldás, Anni Gulád atya szerint, jezsuita szerint, az lenne, hogyha komolyan verje a kereszténység a hitét. Következő előadásban én majd arról fogok szólni, hogy hogyan ne legyünk keresztények. Mert sajnos ezt lépten nyomon tapasztaljuk, talán még a saját életünkben is. Amikor arról lesz majd szó következő alkalommal, amit integrációnak nevezzünk, akkor ugye ott az a gondunk, hogy integrálni valakit csak valami értékbe lehet. De hogyha nincs érték, amiről az első előadásban szóltam, ami mondjuk a kontinens válságát jelenti, ha felvállaltan értéktelenséget tartjuk értéknek, meg a vallástól való szabadságot, meg az Istentől való szabadságot, abban nem lehet integrálni. Nemrég egy érdekes beszélgetést folytattam egy kedves ismerőssel, aki arról beszélt, hát, hogy ő érti azt, hogy miért nem lehet mondjuk a muszlimokat Európában integrálni, mert hogy nekik egy nagyon erős vallási törvényrendszerük van. Tehát ott azért nagyon kőkemény erkölcsi előírások vannak, akár az alkohol vagy a húsfogyasztás vonatkozásában, vagy a szexuális élet kapcsán is, kőkemény előírások vannak. Most egy olyan Európában, ahol tök mindegy, hogy két férfit adnak össze, vagy két nőt, vagy valaki állattal él, már nem úgy, hogy csak sétáltatja, vagy éppen cseréli a házastársát, ha jónak látja. Tehát, hogy ebbe integrálni, ebbe azért már ebbe nem lehet. Úgy is mondhatnám, hogy abba lehet valamit beleoltani, ami önmagában valami nemest jelent, vagy valami értéket hordoz. Az igazi megoldás, Anni Gulád atya szerint, kereszténység megújulása. Így fogalmaz, ha a kereszténység nem kap új erőre, és általa hagyott szellem, ha nem kap új erőre, akkor az általa hagyott szellemi űrt az iszlám vagy más keleti vallások fogják betölteni. Megkérdezték tőle az előadás végén, hogy mit gondol, mi a legnagyobb kihívás a mai európai keresztények számára 2008-ban. Azt mondja, a legnagyobb kihívás a vallásszabadságnak a helytelen értelmezése. A vallásszabadság helytelen értelmezése azt jelenti Gulád atya számára, hogy a vallásszabadság az nem azt jelenti, hogy addig vagyok szabad, amíg én a másikat a vallásgyakorlásommal nem bőszítem föl, vagy nem piszkálom. Hát, hogyha egy iszlámot zavar az, hogy én egy keresztet, mint medált hordok a nyakamban, vagy én vasárnap templomba járok, akkor ez viselje, mert az én vallásszabadságomnak a része. Tetszik érteni, hogy az nagyon furcsa értelmezés a vallásszabadságnak, hogyha valaki azt úgy fogja föl, hogy a nyilvánosság előtt én nem beszélhetek a szabadon gyakorolt vallásomról. Én a nyilvánosság előtt azt nem vallhatom meg tévébemondóként, vagy stewardessként, vagy akár egyetemi tanárként, hogy az említett példákra gondolok. A milánói ediktum a szabad és nyilvános vallásgyakorlatot adott. Hát ezt jelenti a vallásszabadság, hogy szabadon és nyilvánosan. Nem elrejtve, nem eltagadva, vagy nem beszélve bizonyos dolgokról. Voltairenek van egy híres mondása. Nem értek egyet önnel, de az életemet adnám azért, hogy elmondhassa a véleményét. Ugye most arról van szó, hogy a szabad elvű fölfogása a vallásszabadságnak azt jelenti, hogy hát, addig vagyok szabad, amíg ő azt nem gondolja, hogy elég. A valódi tolerancia teret ad mindenkinek, azoknak is, akikkel az ember nem ért egyet. Így a keresztényeknek is. Amiről még röviden szeretnék szólni, az a két kategória, ami a keresztény ellenesség kapcsán megállapítható. Egyrészt szeretnék beszélni a keresztény ellenes incidensekről, amiket már pár esetben itt szóba hoztam. 2015-ben ez a bécsi székhelyű keresztény ellenes intoleranciát és diszkriminációt kutató intézet lejegyezte azt, hogy Németországban megszaporodott a német, de muzulmán vallásúaknak a keresztényekkel szembeni atrocitása. 190 esetről számolnak be, amikor katolikus és protestáns templomoknak az ablakait zúzták be. Az Egyesült Királyságban azért küzd egy szekularista lobby, hogy ne állami pénzből tartsák fönn a kórházi lelkészségeket, vagy azokat a kórházakat, ahol egyháziak szolgálnak, irgalmas lenni kórházakra gondoljunk. Hogy a Röni Múzeumnak az igazgatója Franciaországban megtiltotta az egyházi diákok számára a belépőt, mondván, hogy az állami iskolák diákjainak jár csak a belépés az állami francia múzeumokba. Párizsban nem engedélyezték 2013 óta a szokásos Biblia maratont, az evangéliumi protestánsoknak szentírás osztogató akcióját. Berlinben ugyanúgy a városi önkormányzat betiltotta a Biblia osztást az iskolákban. Egy svéd iskolában pedig azért buktattak meg egy diákot, szintén ugyanennek az intézetnek a bejelentéseiből szemezgetve, mert abnormálisnak nevezte a homoszexualitást. Ezek, amiket úgy lehetne mondani, hogy keresztény ellenes incidensek lehetne sorolni, most nem akarok senkit ezzel untatni, inkább a másik, talán egy kicsit izgalmasabb a törvényszintű diszkrimináció a keresztények ellen. A törvényszintű diszkrimináció alatt a lelkiismeret szabadságához való jognak a korlátozását értem. A lelkiismerethez, tehát a lelkiismeretünk az mindenkinek olyan kis műszere, amely függetlenül attól, hogy egy államban engedik-e vagy nem a vallásgyakorlás, az akkor is működik. A lelkiismeretünk akkor is diktál, hogyha valaki börtönben van, vagy éppen szabad lábon, vagy éppen soha nem volt, mondja a bíróságban. A lelkiismereti szabadsághoz való jognak a korlátozáson sok esetben fölmerül, mint törvényszintű diszkrimináció, ami a keresztényeket éri. Hogyha abban gondolunk bele, van jó pár olyan uniós ország, ahol az orvosok vagy más kórházi dolgozók is a keresztény felfogások miatt kikerülnek a munkahelyről, mert például nem hajlandó valaki abortusz végezni, vagy keresztény felfogása miatt nem hajlandó mondjuk Hollandiában segítkezni egy eutanáziában. Ezeket a kórházi alkalmazottakat a jelenlegi törvényi szabályzás szerint kizárják. Ezt jelenti, a lelkiismereti szabadsághoz való jognak a korlátozása. És ez jelen van Európában. Másik talán, ezt említettem, hogy Amsterdam, illetve a spanyol önkormányzatok esetében van egy nagyon komoly negyedévente elvégzett felülvizsgálat, amiben azt nézik, hogy minden munkatárs hajlandó-e összeadni azonos nemű párokat. A szólásszabadságnak a korlátozása a másik, amit még itt megemlíteni. A törvényszintű diszkrimináció, ami a keresztényeket éri. A szólásszabadság az elég sajátosan valósul meg, hogyha azt gondoljuk, hogy mondjuk Belgiumban vagy Hollandiában mondjuk nem lehet a homoszexuálisokat kritizálni. Akkor az hol szólásszabadság, hogyha valaki nem fogalmazhat meg kritikát, vagy a saját véleményét nem mondhat el. És ez olyan szinten jelentkezik, hogyha valaki kritizálja Hollandiában ezeket a törvényeket, akkor kizárják őt az állami támogatásból. A szabad gyülekezésnek a megtagadása. Például Franciaországban, hogyha valaki abortusz ellen szervez tüntetést, vagy egy abortusz törvényt nem akar nyilvánosan elfogadni, és ehhez még lelkesen másokat is toboroz, vagy aláírásokat gyűjt, szintén elveszíthet bizonyos állami támogatásokat. Szabad gyülekezés jogának a szűkítése, szólásszabadság, lelkiismereti szabadsághoz való jog korlátozása. És a negyedik, amiről már érintőlegesen szóltam, diszkriminatív egyenlőségi politika. Igazából ez azt jelenti, hogy vannak olyan országok Európában, ahol egy vállalkozó nem döntheti azt el, hogy milyen felfogású munkást fog alkalmazni. Mert hogy egy brit példát mondtak, hogy szintén ennek a Bécsi Intézetnek a honlapján találkoztam ezzel a példával, hogy meg kellett várni egy hotelnek attól az alkalmazottjától, aki a recepción felkínálta a homoszexuális párnak azt, hogy ők külön szobába menjenek, tehát és ez nagyon sértette a párt, és ez a, hogy is mondjam, egy ilyen párnak a jogát olyan módon sértette, hogy a helyi törvények azok arról szóltak, hogy egy ilyen recepciósnak a munkaviszonyát megszüntetik. Egy másik példa is volt, amikor egy fotós elutasítja, hogy egy ilyen jellegű esküvőn fotózzon, azt nagyon súlyosan büntetik. A utolsó gondolat, amiről még szeretnék beszélni, az a marginalizáció, amit a média végez a kereszténység kapcsán, hogy ami kereszténységgel kapcsolatos hír, az ritkán kerül be a médiába, akár a vértanúkról legyen szó, akár keresztényeket ért atrocitásokról, akár keresztényüldözés, vagy akár a keresztény ellenességnek a formáit, amiket itt az előbb felvázoltam, ezeket ért alatta. Most, hogy mindenki pontosan értse, ez egy direkt erre a célra létrehozott intézet, aminek a példáiból én egy kicsit itt szemezgettem. Na, de ezek nem jelentek meg egyetlen egy mondjuk országnak a vezető napilapjában sem, csak megjelentek, úgy is mondhatnám, ilyen belterjes orgánumokban, a médiának a mondjuk a vallási kiadásaiban, vagy ennek az intézetnek a közleményében, amit évente közöl. Ez azért érdekes, mert hogy 5 évvel ezelőtt volt ez az első konferenció 2011-ben Brüsszelben, amikor is ezzel a kérdéssel először uniós szinten elkezdtek foglalkozni. Az is beszédes, hogy azóta sem volt ilyen konferencia. A Jóisten soha nem büntet, így is mondhatnám, hogy mi büntetjük magunkat. Tehát a bűnnek, ahogy Dostoyevszki regényében is, hogyha valaki elolvasta, tudja, miről beszélek, bűn és bűnhődés, tudjuk, hogy a magunkat büntetjük a bűnben. A bűnben bele van pakolva, jól bele van pakolva a büntetés is. Ha elszakadunk a végső értelemtől, akkor magunkra vonjuk a büntetést, a bűnért járó büntetést is. József Weilernek a gondolatával szeretném lekerekíteni ezt az előadást. Nem azt a tényt találom elképesztőnek, hogy létezik diszkrimináció, gyűlölet és keresztény ellenesség Európában, hanem azt tartom elképesztőnek, hogy ezt elfogadják, és ez ellen senki nem tiltakozik Európában. Ha ugyanez történne velünk zsidókkal vagy a muzulmánokkal, nagy felháborodás kelten a médiában. Amikor a keresztényekről van szó, úgy tűnik, ez teljesen normális itt Európában. Én ezt zsidóként és amerikaiként elfogadhatatlannak tartom. Köszönöm szépen a figyelmet!
Zárásul három gondolatot engedjenek még meg nekem. Először, hogy megköszönöm a jelenlétüket, és várjuk Önöket április 25-én a folytatásra. Másodikként örömteli húsvétot szeretnék kívánni mindannyiuknak, az egyetemi központ és az egyetemi központ könyvtárat minden dolgozója nevében is. És harmadikként az Atya Máriuk megkezdte a vírát, úgyhogy akkor én csak folytatni szeretném. És egy Szabó Lőrinc versből szeretnék néhány versszakot idézni. A vers 1923-ban íródott, és azt hiszem, hogy talán időszerű, mint akkor volt, bárban, vagy Szabó Lőrinc gondolatait nem ismerhetem. Ez pedig a Hazám keresztény Európa című költeményből néhány versszak. Mi lesz, ha megjön Krisztus, és új országot teremt a Földön? Ha elhullanak a banditák, és nem lesz több harc, se kard, se börtön. Ha égi szerelmét a földi szükséghez szabja a ma bárán, és újra megvált, ó, nem a jó, de a gonoszok vére árán, és ami talán a legsúlyosabb utolsó verszak. Hazán, boldogtalan Európa, ha túléled a harcok végét, elbírod-e még te az Isten, a szeretetet és a békét?